Jézus próbakő. Jézusra mindenkinek választ kell adnia, írja Gyurkovics Tibor egy versében. Szeretettel köszöntöm a hallgatót, az ég és föld között a 20. század és napjaink istenes verseivel foglalkozó műsorban. Ruszti Zseráldén vagyok, a műsor szerkesztő műsorvezetője, szerkesztőtársam Rózsa Katalin. A mai műsor témája az Isten fia emberré lett. Költők vallanak Jézusról, életéről, és arról, hogy mit jelent számukra ő, milyennek látják, érzik Jézust.
Az arc a lélek tükre. Egy Isten arc van eltemetve bennem, írja Reményik Sándor, és ez azt jelenti, hogy nem csak a szüleink és más felmenőink arcát viselhetjük, de a teremtőjét is. Ám lehet-e az örökké való arcáról beszélni? Egyáltalán van-e arca? S ha igen, akkor milyen? A Teremtés könyvében azt olvassuk, hogy az ember Isten képmására teremtetett. Pál apostol szerint pedig Jézus a láthatatlan Isten ikonja, képmása. Valójában mi kell ahhoz, hogy a láthatatlan Isten arca látható legyen számunkra? Mivel az arca lélek tükre, nem kell hozzá más, csak lélek, méghozzá szent lélek. Mit is jelenthet a költők számára Jézus arca, egyáltalán hogyan látják az életükben Jézust, mikor érzik jelenvalónak? Három verset választottam. Az első Csukás István verse, akit leginkább meseszerzőként ismernek az emberek, pedig csodálatos versek költője ő. Kisújszálláson született 1936-ban. Arcvonásai alapján anyját Kun, apját jász származásúnak gondolja. Apja nehéz sorsú kovácsmester volt. A költő szegény, de boldog világban töltötte gyermekéveit. A háború után nagyot változott élete. Egy zenetanár biztatására anya akaratából jelentkezett az akkor alakult Békés-Tarhosi zeneiskolába, hegedűművész akart lenni. Menekülés is volt ez számára, mert a család nagyon elszegényedett, apjától elvették a kovácsműhelyt, nagy építkezéseken kereste a család kenyerét. A fiatal Csukás István tanult, olvasott, s naphosszat gyakorolt a kastélyban, a Békés-Tarhosi hatalmas parkban. Kamara zenéltek is. Nyaranta apja mellett dolgozott az építkezéseken, téglát hordott, és kétségbeesetten áztatta, ápolta tönkrement ujjait. Kamaszosan lázadt fel apja ellen, majd az intézet ellen, s végül a zene ellen is. Érettségi után előbb jogi egyetemre jelentkezett, majd egy idő után átment a bölcsészkarra. Bölcsész tanulmányait végül nem fejezte be. Megjelentek első versei, írásaiból, irodalmi segédmunkákból élt. A 60-as évek közepén Kormos István biztatására fordul a gyerekirodalom fel, és ettől kezdve verses kötetei mellett egyre másra jelennek meg gyerekregényei, mesekönyvei, verses meséi. Csukás István nem csak leereszkedik a költészet hagyományos magaslatáról, hanem fel is emeli a köznapi dolgokat. Pontosabban a költőiség fénykörébe állítja őket. Nekem meggyőződésem, hogy a költők életrajzát kell ismernünk ahhoz, hogy a verseiket értsük. Az első vers címe sejteti a témáját. Vedd térdre édesanyámat. Kérem, hallgassák meg a verset Lux Ádám színművész előadásában.
Csukás István, Istenke, vedd térdedre édesanyámat. Istenke, vedd térdedre édesanyámat. Ringast szelidem, mert nagyon elfáradt. Ki adtál életet, adj neki most álmat. És mivel ígértél, szavadat kell állnod, mert ő mindig hitt és sose kételkedett. Szájára suttogva vette a nevedet. Én nem tudom felfogni, hogy többé nincsen. S szemem gyönge, hogy a semmibe tekintsen. hová a fény is csak úgy jut be, hogy megtörve. Helyettem nézzél be a mély sírgödörbe. Próbálkozz, lehely oxigén, tüdőd a lomb. Nem is válaszolsz? Kukat szikével boncolod, amit összeraktál egyszer végtelen türelemmel. Csak csont, csak por, ami volt valamikor ember. Mivel nem csak minden vagy, vagy a hiány. Magadat operálod-e föld alatti ambulancián? Mi mit nyel el a végén, fásultan szitálod a semmiből a semmibe a létező világot? Anyát és gyereket, az élőt s a holtat, és mert te teremtetted, nem is káromolhat. Csak sírhat vagy könyöröghet, hogy adj neki békét. Nem tudjuk, hogyan kezdődött, de tudjuk a végét. Én se káromollak. Hallgass meg imámat. Istenke, vedd térdedre édesanyámat.
Gyermekkorom anyáknapi műsora jutnak eszembe, ahol annyi szép verset mondtunk mi gyerekek. Ez a vers is lehetne anyáknapi vers, igaz? Nem gyerekköltészet, sokkal inkább felnőtt. Fohász az Úrhoz, ima, kétségbe esett kiáltás. Édesanyja imáit felidézve írja, mert ő mindig hitt, és sose kételkedett, szájára suttogva vette a nevedet. Az Úrhoz szól, csak csont, csak por, ami volt valamikor ember, mivel nem csak minden vagy, vagy a hiány. A vers első és utolsó sorai keretbe foglalják a verset. Búcsú sora, hallgass meg imámat. Istenke, vedd térdedre édesanyámat. Igen, a költő előtt van Jézus arca, a jelen való Úré. Füst Milán 1888-ban született Budapesten. Helyét az irodalmi közéletben akár csak a Nyugat folyóirat táborában mindig bizonyos különállás jellemezte. Kisgyermekkora óta árva, aki nehéz anyagi körülmények között szívós kitartással szerzi tudósi színvonalú műveltségét, melyben jelentékeny helyet foglal el az antik görög kultúra és persze a Biblia. Költészetének külön törvénye, égalja, szókincse van, írta róla Kosszolányi Dezső. Füst Milán Adival, Móriczal, Babiccsal, Kosszolányival, Karintival együtt a Nyugat első nemzedékének legkiemelkedőbb alkotói közé tartozott, de mindannyiuknál hosszabb életpályát befutva, még a 60-as évek szellemi életében is aktív szerepet játszott. Hosszú élete alatt mindannyiuknál szertágazóbb, az összes irodalmi műnemre kiterjedő életművet hozott létre. Gondolták volna, hogy mesterének tekintette Füst Milánt I. és Gyula és Vörös Sándor is? Saját, szegénységben töltött gyermekkorára is emlékezve, mindig is élt benne egyfajta együttérzés, rokonszenv a szegények iránt. Egy olyan versét választottam, amelyik a legközelebb áll a szívemhez. Füst Milán, magyar könyörgés. Ó, miért nem küldött sugaradat? Ó, miért nem küldött sugaradat, Isten, mennyei kardodat? És miért nem küldesz látnokot, huny szemmel, aki vezetni szokott, rettenetes lángoszlopot? Mit mutassunk? Nyitott sebeket, sáros, sebes, nyüves szíveket, megalázottat, ki szeret? Emeld fel még egyszer a fönket, gyűjtsd össze megtört kis erőnket, könyörgeni, hogy tudjunk előtted. A versszerzője Füst Milán prófétaként, prédikátorként beszél, aki Istenhez szól. És miért nem küldesz látnokot, huny szemmel, aki vezetni szokott, írja Füst Milán. A Bibliára épülő mitológikus utalás mélyíti el a költő kérdését. a zsidó nép Egyiptomból való kivonulását követő vándorlásának és Kánaán földjén való letelepedésének ószövetségi története megkerülhetetlenül megjelenik az olvasó előtt. A költő Isten küldötte lehetne, lángoszlop, mely vezeti népét, ahogy Mózes is tette a Bibliában. Füst Milán kétségbe esett kérést fogalmaz meg. Miért nem küldesz látnokot, rettenetes lángoszlopot? És jönnek a kérdések. Mit mutassunk? Nyitott sebeket? Sáros, sebes, nyűves szíveket? Megalázottat, ki szeret? Eljátszottam a gondolattal, mennyire örök a vers alapgondolata, és mennyire aktuális még ma is. Gyűjtsd össze megtölt kis erőnket. Ugye, kedves hallgatóink, ugyanezt óhajtjuk ma is. A nemzetegységét. Mezei Katalin 1943-ban született Budapesten. Felmenői között földművesek, iparosok, gyári munkások, értelmiségiek is voltak. Számára egy interjúja tanúsága szerint életre szólóan fontos és meghatározó volt a családja alapját képező mentalitás, hogy az anyagi javaknál többre tartották az emberi, erkölcsi értékeket. Nagy hatással voltak személyiségére szülei és anyai nagyanyja is, akik a háborút követő években nagy erőfeszítéssel dolgoztak megélhetésük biztosításán. Világnézetét a család erkölcsi értékrendje, átélt keresztény hite és 20. századi keserű történelmi tapasztalatai döntően meghatározták. Két nagyszülője is a mai határokon túlról származik. Anyai nagyapja Szatmárban, Erdélyben nőtt fel, apai nagyanyja a mátyusföldi Nátszeg, Felvidék szülötte volt. Laszkvi János ismert, népszerű költőnk édesanyja. Versei a nyelvi, irodalmi tradícióhoz, a magyarsághoz, a megtartó hagyományhoz való kötődés mellett hitelességgel vallanak arról, hogy a közösségi cselekvés csak a saját élet talaján képzelhető el. Meg annyi emlékezetes szépségű vers jelzi a kezdetektől napjainkig megtett utat. Mezei Katalin alkotó művészként és hívő emberként is jól tudja azt, hogy egyes egyedül csak a gondviselő Istenhez fordulhat segítségért. Fohász utoljára. A verset a költő Mezei Katalin előadásában halljuk.
Fohász utoljára. Istenem, adj eleséget, harchoz halálig ellenséget, forró egethez kemény szárnyat, messzeségethez merész vágyat. Csókomhoz adj kerek szájat, szabadságomhoz olajágat, szívemre szálljon fényes porhó, akaratomtól legyek forró, lábamat növezd már a földig, szelekuszája nem kötődik. Eresz bízással, buktatóval, élni és meghalni valóval.
A vers így indul. Istenem, adj eleséget, harchoz halálig ellenséget, forró egethez kemény szárnyat, messzeségethez merész vágyat. Csókomhoz adj kerek szájat, szabadságomhoz olajágat. A fiatal József Attila jellegzetes magatartására, a tiszta szívvel vers elszántságára emlékeztet ez a vallomás. A tisztaság, a fiatalság és a teljességvágy sugárzik Mezei Katalin verseiből, ebből a verséből is, átszőve harci elszántsággal. A halálos harcnál jobban illik hozzá a szabadság olajága, s egyik első nagy életproblémája éppen abból fakad, hogy a szabadságot, a társadalmi cselekvés lehetőségét folyamatosan és több életszinten is korlátozottnak kell látnia. A vers már-már népdalszerű. Nem kérdés, hogy a Teremtőhöz fordulhatunk vágyainkkal, kéréseinkkel. Ahogy ebben a versében, ami fohász az Úrhoz, Mezei Katalin költő is teszi.
A Vigília 1970-ben körkérdést intézett számos művészhez, íróhoz és költőhöz, Ki nekem Jézus címmel. Jelenics István többek között így válaszolt akkor. Jézus szőlőtőnek mondta magát. Némi gyakorlattal a körülöttünk élő emberben is felfedezhetjük a Jézusra utaló jegyeket, pedig rejtegetik őket, mint meg annyi stigmát. Ha az evangéliumi sorokat olvasom, ismerősnek találom azt a férfit, aki ott járkel tanítványai között. Nem idegenként fürkészem arcát, szőlővesszőként én is hozzátartozom. Nekem is mondja, maradj bennem, és én benned maradok. Pilinszky János költői válasza a kérdésre így hangzott. A mi Jézusunk valamennyiünk Jézusa, örökös test közelben és kisajátíthatatlanul. Van, aki az ács fiának, és van, aki, mint az ágról szakadt szegény víjon is, Jézus hercegnek szólítja. Király, aki a latrok közé keveredve halt meg, és herceg, akinek a vesztőhely havához volt hasonlatos a hermelinje. Mindig és mindenütt jelen van. Nem ismeri a lehetetlen időpontot. Ott van a hajnali gyors indulásánál, és a késő éjjel befutó vonatok érkezésekor. Az elhagyott tereken és túlzsúfolt piacokon. Mindenütt lehet találkozni vele. A legszűkebb sötét folyosón, a kivégző telep havában, bármelyik ház vagy udvar, bezárt kapujára borulva. Ki és mikor ismeri föl, hogy jelen van, hogy itt van? A mennyasszony a lakodalmas asztal gyertya fényében, vagy az özvegy a síri mécs világosságában? A boldogok, vagy a boldogtalanok? A szegekre aggatott lator, vagy a szívében jó hírrel úton levő vándor? Ki tudja? Azt szoktuk mondani, hogy minden kegyelem, és a kegyelem útjai kiszámíthatatlanok. Napjaink szentjei talán könnyebben érezzük magunkhoz közelinek, hiszen talán a tévéképernyőjén is láthattuk őket, mint a régi idők szentjeit. Életünk problémái, még ha jellegükben koronként változnak is, Súlyukban biztosan nem különböznek, mint ahogy Isten sem más, mint aki akkor segítette a terheit cipelő embereket. Szent Józsefről keveset beszél a Szentírás. Ő meg sem szólal egyszer sem. József az álmában megjelenő angyali látomásra tettel válaszol és nem szavakkal. Fölkel és magához veszi feleségül Máriát. Emberileg is képes volt erre, mert nem az emberi, hanem az isteni igazsághoz ragaszkodott. Reményik Sándor erdélyi költő verse csodálatosan tárja elénk egy apának a történetét, kettős érzéseit, vívódásait, aki szeretett, de félt, aki kételkedett magában, de mélyen bízott, remélt Istenben, és mérhetetlenül szerette a gondjaira bízott Jézust. Reményik Sándor verse, József az ács Istennel beszél, Mécs Károly előadásában hangzik el.
Magasságos, te tudod, nehéz ez az apaság, amit az én szegény vállamra tettél. Apja volnék, de mégsem az vagyok. Ez a gyermek, a szemébe tekintek, benne ragyognak nap, hold, csillagok. Anyja szemei, és a te szemeid, Istenem, a te szemeid azok. Gyönyörűséges és szörnyű szemek, oly ismerősek, és oly idegenek. Ez az ácsműhely, ezek a forgácsok. Mit tehettem érte? Mit tehetek? Én tanítottam fogni a szerszámot. Mégis ráfogják majd a kalapácsot. Úgy félek, mi lesz? Most is ki tudja, merre kóborok. Tekintetétől tüzet fog a műhely. Tüzet fog a világ, és egyszerre ellopog. Jó volt véle Egyiptomba futni, és azután is óvni lépteit, fel a templomig, Jeruzsálemig. Még egyszer elmaradt. Jó volt, még parányi rózsa úgy a borzolt a szürkülő szakállamat. Ez is nyomot hagyott már akkor is. Komoly nyomot parányi rózsa ujja. És most olyan más az útja. Vezetném. És ő vezet engem. Csak azt tudom, a te utadon jár, magasságos. Neki tudja a te ösvényedet. Te vagy az atya. Én senki vagyok. Az evangéliumban hallgatok, és hallgat rólam az evangélium.
Gyurkovics Tibor, Kossuth és József Attila díjas költő, író, pszichológus, a Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja. Számos regény és színpadi mű szerzője. Rónai György jelentette meg első verseit. A szegény párti Jézus az ideája, aki a szenvedők mellett áll, aki magára hagyja 99 juhát, hogy azt az egyet, a kallódót, az elveszettet megkeresse. A már említett vigiliai kérdésre, ki nekem Jézus, így válaszolt. Jézus vallásomnak, ha van ilyen, inkább reményemnek egyetlen alapja. Szeretem szeretni Jézust, életem fő személye. Ma is azt mondhatom, emberhez soha nem álltam olyan közel, mint hozzá, és ez az illúzió a mai napig megmaradt. Legszívesebben, ha nem röstelném, ezt az egyszerű gyermeki dal dúdolnám. Édes Jézus, neked élek, édes Jézus, neked halok. Életemben, halálomban, édes Jézus, tiéd vagyok. Gyurkovics Tibor arra a kérdésre, hogy mi lenne az az egyetlen mondat, amit egy lezárt borítékban elküldene az utókornak, így válaszolt. Keressétek az Istent. Most hallgassuk meg a költő két versét Jézusról. Mindkettőben a kettősség, remény és reménytelenség látszik, és mégis Jézus senkit sem hagy hidegen, valamilyen módon mindenki választ ad rá. A költő válasza: Jézusnak odaadom az életem. Gyurkovics Tibor, próba. Jézus próbakő. Jézusra mindenkinek választ kell adnia. Az üveges váróteremben állva erre felel az utazó, a pap, a bandita. Jézus próbakő. Nagy, csillogó teher, amit elvisz az ember, vagy nem viszel. Megkettőzött bizonytalanság, emberszabású ábra, felirat a szeretetről, és a zsidók királya. Jézus olyan, amilyen, nincs vele senki, de a randevún el kell hallgatni őt, vagy az arcát kell megfigyelni. Jézus olyan, mint egy kereszt, két karja ki van tárva, és átmetszi egy függőleges. Jézus. Jézus szalmaszál, amibe kapaszkodunk. Jézus szakadék, amibe lezuhanunk. Jézus kötél, amit elengedünk. Jézus remény, amivel emelkedünk. Jézus hangszer, amivel megszólalunk. Jézus zene, amit elhallgatunk. Jézus tenyér, amivel adakozunk. Jézus kenyér, amit elfogadunk. Jézus penge, ami megsebesít. Jézus gyenge, aki megerősít. Jézus hatalom a végeken. Jézusnak odaadom az életem. Zsida Jenő, erdélyi származású költő, műfordító, Jézus tanításához, az általa megszabott mércéhez igazította az életét. Tragikus életét, melyet vele született gyógyíthatatlan szívbetegsége és az erdélyi kisebbségi sors ösztönzött, sűrűn fejezte ki a Biblia parafrázis eszközeivel. A halál komorságával szembe állította a szerelem és a természet szépségét. A keresztény értékek őrzőjének vallotta magát. A földi lét végesség tudatát költészetében a mély vallásosság ellensúlyozta. Kereszténysége legfőképpen a krisztusi szeretet parancs követésén és Szent Ferenc tanáin alapult. A naphimnusz egyik legnagyszerűbb fordítása is az ő nevéhez fűződik. Nem mindennapi helyzetet mutat be a Krisztus című költeményében. A költő egyszerre ellenkezik avval az ábrázolással Jézusról, amely eddig szobája falát díszítette, miközben hitet tesz egy általa valóságosabbnak vélt Krisztus mellett. Jézus így gondolja, nem lehetett kerek, kitelt arcú, jól lakott, tehát az életet csak élvezni tudó valaki, hanem ellenkezőleg. Milyennek is gondolja Jézust. És nem fontos, hogy valóságosan is láthatta-e őt, akinek szakállára Isten könnyei hullanak, érzékeltetve az Isten fiúságát. A költeményt Bács Ferenc előadásában halljuk.
Krisztus, Krisztusom, én leveszem képedet falamról. Torsz hamisításnak érzem vonalait, színeit. Soha se tudlak ilyennek elképzelni, amilyen itt vagy. Ilyen ragyogó kék szeminek, ilyen jól lakottan derűsnek, ilyen kitelt arcanak, ilyen enyhe pirosnak, mint a tejbe esett rózsa. Én sok éjszaka láttam. Hallgattalak is számtalanszor. Én tudom, hogy te egyszerű voltál, szürke, fáradt és hozzánk hasonló. Álmatlanul csavarogtad a számkivetettek útját, a nyomor, az éjség síralom völgyeit. S gyötrő aggodalmaid horizontján már az eget nyaldosták pusztuló Jeruzsálemet lángjai. Hangot fájó hullámokat kavart, mikor a sok beszéd után rekedten újra szólani kezdtél. Megtépetté színehagyott ruhádon vastagon ült a nagy útpora. Sovány széltől naptól cserzett arcodon bronzvörösre gyúlt a sárgaság. S két parázsló szemedből sisterekbe hullottak borzas szakálladra az Isten könyv.
Igen, a kegyelem útjai kiszámíthatatlanok, vallja Pilinszky János. Ugyanakkor a mi Jézusunk mindig és mindenütt jelen van. Bizonyosabban, mint katona a posztján, vagy az öreg koldus a templom ajtajában. Jelen van a leghívebbeknél is hűségesebben. Sokszor egy egész emberi életen keresztül kell várakoznia egyetlen gesztusért, egyetlen mozdulatért, amiről végre, annyi mindenki közül, végre fölismerjük őt, az örök vándort, az örök ácsorgót, a mindörökre félénk jegyest, isteni szeretőt, a bárányt, szemérmes megváltónkat. A mai műsorban írók, költők vallomásait szólaltattuk meg, hogy mit jelent életükben Jézus, mit gondolnak, éreznek felőle. Búcsúzik a hallgatótól
Rózsa Katalin
és Ruszti Zseráldin. Viszont hallásra!
ég és föld között. Istenkereső versek a 20. században és napjainkban. Rusty Geraldine műsorát hallották.